titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik velünk voltak az elmúlt alkalommal, emlékeznek arra, hogy ott fejeztük be, hogy Barnabás útra kell Tarzuszba azért, hogy megkeresse Sault, azaz a későbbi Pál apostolt, mert úgy látta, hogy nagy-nagy szükség lenne a szolgálatban rá Antiochiában. És ugye az ember arra gondolna, hogy na most innentől kezdve akkor erre fogunk koncentrálni, és Lukács, aki egyébként egy kiváló történész volt, és kiváló író is, úgy gondolta nyilván, hogy nem szaladna el, mert akkor jó pár olyan dologról nem beszélne, ami elég fontos. És ez a kis beszúrás, ami most következik az antiochiai gyülekezet életének a továbbvezetése előtt, rendkívül fontos, egyébként Antiochiába maradunk, legalábbis az első esetben. Tessék csak hallgatni! Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiochiába, előállt az egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében, a tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Nagyon fontos ez a kis beszúrás, miközben én tudom, hogy a mai evangéliumi keresztények között nagyon sokakat abszolút irritálhat ez az Agabosz-féle profécia. Mert hogy mi az, hogy valaki előáll és mond egy proféciát? Szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy ide van írva a titok. A Szentlélek által. Nem a hasára ütött egyet, és ráadásul még csak nem is arról szól a dolog, hogy egyszer volt, hol nem volt, lesz majd egyszer egy valami, mert hogy az ilyen egyszer volt, hol nem voltak, előbb-utóbb ugye beteljesednek, tehát hogyha én azt mondanám, hogy egyszer csak a tyúkok majd abba hagyják a tojást, ezt mindenki tudja, hogy amikor a tyúk egy bizonyos kort elér, és egy bizonyos tojás szám megtörténik, akkor valószínűleg abba fogja hagyni a tojást, de ez nem kell profétának lenni. Ám abban az esetben, amit itt olvasunk, egy Szentlélektől jövő figyelmeztetés jön. Miért? Pontosan azért, mint annak idején, bár lehet, hogy merésznek tűnik többeknek a párhuzam, amit annak idején Isten kijelentett a fáraónak álmában. Mert hogy valamire föl akarta készíteni az ő népét. Tetszenek emlékezni a profétai szóra? Az én uram, az Úr semmit nem tesz addig, míg ki nem jelenti szolgáinak a profétáknak. Ez azért nagyon fontos, mert Isten nem azt akarja, hogy a történelem ilyen-olyan-amolyan szele ide-oda hányjon bennünket. És ez nagyon sokszor azért problematikus, mert profécia a legtöbb ember számára tulajdonképpen valami kegyes fajtája a jóslásnak. Itt pláne úgy tűnik, hiszen a jövőről szól. Nem. A profécia az az Isten akaratának, Isten tervének, Isten szándékának a bejelentése. És nyilván ez a késztetés, amit Agabosz átélt, nagyon hamar mérlegre is került. Ez a nagyon hamar mérlegre került, ez azt jelenti, hogy nem egy történelmi léptékű profécia szólt rajta keresztül, ami majd valamikor 300 év múlva, hanem a közeljövő, amire föl kellett készülni. És ez annyira így van, hogy amikor ezt a testvérek megértették, akkor elkezdtek gyűjtést tartani a Júdában levő testvéreknek. Miért? Na ez egy nagyon fontos kérdés, és mivel ez a Nehéz esetek sorozat, ezért aztán nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hogy is kerültek a Júdában levő testvérek ebbe a helyzetbe. Ugye nagyon sokszor az első gyülekezetet példává tesszük, és ezt nagyon jogosan tesszük, de van egy olyan első gyülekezeteken belüli, illetve hát inkább úgy kéne ezt mondani, hogy a jeruzsálemi gyülekezeten belüli gyakorlat, ami aztán később nem lett keresztény gyakorlat általánosságban, ez pedig a vagyonközösség. Mi volt az oka a vagyonközösségnek? Hát az a sürgető érzés, hogy jön vissza az Úr, akkor semmiféle
tulajdonra igazából nincsen szükségünk.
Rosszul gondolták? Hát 2000 év távlatából könnyű azt mondani, hogy hát persze. De őnekik az volt az utolsó információjuk, amit kaptak, mégpedig angyalokon keresztül kapták, jeruzsálemi férfiak, mit álltok itt az égbe nézve? Mert amiképpen láttátok Jézust fölemeltetni, aképpen fogjátok majd meglátni, amikor visszajön.
Na most, az ember hajlamos arra, hogy ne generációkban gondolkozzon, és ami így hangzik el, azt úgy értelmezze, hogy hát én láttam itt elmenni, akkor én fogom látni visszajönni. És egyébként a jeruzsálemi gyülekezet iszonytatóan ragaszkodott ahhoz, hogy megpróbálja tartani magát ebben a körben. Tessenek csak arra gondolni, hát erről már olvastuk, hogy Istennek meg kellett engednie Istvánnak a megkövezését, és aztán egy kirobbanó üldözést, mert különben ez a gyülekezet soha ki nem mozdul Jeruzsálemből. Hát hogy is mozdult volna? Hát ide várják vissza az Urat. Ide fog visszajönni. Hát arról szól, még a profécia is megmondta, ugye tetszenek emlékezni, hogy az olajfák hegyére fogja majd tenni a lábát. Hát ki akar messze lenni akkor, amikor jön vissza Jézus? Egyébként, ha alaposan megnézik a jeruzsálemi gyülekezetnek a történetét, akkor más szempontból is nagyon próbáltak ügyelni. Annyira igyekeztek azon, hogy tartsák magukat a messiási vonalhoz, hogy amikor a gyülekezetnek a vezetője szükségképpen változik, erről nem sokára fogunk beszélni, akkor Jakabot, az úrtestvérét fogják rendelni gyülekezetvezetőnek, mert ő mégiscsak Dávidita származású, hiszen ugyanabból a családból származik, ahonnan Jézus is származott. Most messzire szaladtunk egy kicsit, tehát a jeruzsálemi gyülekezet ebben a vagyonközösségi állapotban, hát hogy is mondjam, úgy járt, hogy miközben fölhasznált, hozzá nem igen termelt. Na most tetszik tudni, nincs olyan sok, ami egyszer csak ne lennék kevésé, ha fogy. És hogyha valaki az előbb azt mondta volna arra magában, amikor én megemlítettem, hogy később nem lett ez keresztény gyakorlat, hogy és a habánok, és a hutteriták, azt kell rámondani, hogy igen, teljesen igaza van a kedves kérdezőnek, de mégis másképp. Hiszen hogyha valaki a habánokra gondol, ők nem csak vagyonközösségben éltek, hanem munkaközösségben is, tehát ők termelő munkát folytattak, és nagyon példaértékűek voltak a termelő munkájukban. De ott a közösség, bocsánat, megtermelte a maga élelmiszerét, megtermelte a maga ipari, a szó akkori értelmében vett ipari szükségleteit, de a jeruzsálemi testvérek nem. És az antiochiaiak, milyen érdekes, nem azt mondják, hogy köllött nekik, hát akkor most amit vet az ember, azt aratja, úgy kell nekik, ne egyenek. Hát ez van. Hanem egyből az jut eszükbe, hogy akkor segítsük a mi testvéreinket. Mert nem kritizálni és bírálgatni akarták azt a látást, amit a jeruzsálemi gyülekezet valamilyen módon képviselt, hanem ebben a kialakult szükséghelyzetben ők úgy gondolták, hogy szükség lesz a támogatásra, és amikor bekövetkezett az a bizonyos egész területet érintő éhínség, akkor a testvérek nem azt mondták, hogy még a végén nekünk se lesz, hanem azt mondták, hogy segítsünk. És Barnabás és Pál volt az, aki a gyülekezet adományát eljuttatta a jeruzsálemi gyülekezethez. Ha valaki a Galácia levelet lapozza, akkor Pál vissza is tér erre, és pontosan még az időt is meghatározza. Most hagyd ne kanyarodjunk el ebbe az irányba, hiszen korábban egyszer már beszélgettünk erről, de mindenképpen nagyon tanulságos. Az Úr figyelmeztetett, a gyülekezet készült, és mivel a gyülekezet készült, ezért tudott reagálni, és nem csak tudott, akart is. Mert hogy egyébként hiába való az Isten beszéde, hogyha mi nem akarunk reagálni, hogyha nem akarjuk magunkévá tenni, de ez a gyülekezet akart is reagálni, és nyilvánvalóan a jeruzsálemi testvérek számára, hát ha valaki nem érti félre, amit mondok, akkor úgy mondom, hogy életmentő volt az a segítség, amit az antiochiai testvérek Barnabással és Saullal eljuttattak a számukra. Igen ám, de amikor ilyen nehéz helyzet támad, akkor meg szoktak változni a társadalmi körülmények is. És megmondom őszintén, hogyha a 12. fejezetbe belepillantok az elejébe, akkor nem pusztán arról szól a számomra, mint ami ide bötű szerint le van írva. Tessék csak hallgatni. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Mindjárt meg is állhatunk. Melyik időben is? Hát amikor az éhínség kitör. Amikor szorul a hurok. Amikor sarokba szorult az ember. Akkor felelősöket szoktunk keresni, vagy megpróbálunk az emberek számára valakiket odadobni, mint egy koncként. Nagyon hosszú évek teltek el, István kivégzése és az utána kirobbant üldözés, meg e között. Ha jól emlékszem, Pál apostol körülbelül 14 esztendőt mond, ami e között a kettő között eltelik. Az nem olyan rövid, a mi emberi életünkben se. 14 év alatt bőven el lehet felejteni jó pár dolgot, rosszakat is, jókra is másképp lehet emlékezni, de amikor valami kellemes, kényelmes, megbékéltebb helyzet van, akkor egy hirtelen jött szükség, vagy egy hirtelen jövő nehéz élethelyzet, hát felszisszenésre kényszeríti még a hívő embert is. A világiakat meg pláne. Ha valaki nem hiszi, amit mondok, akkor nagyon szépen kérem, hogy tessék megnézni a következő híradót. Mert hogy pillanatnyilag egész Európa, sőt nem csak Európa, hanem az egész világ egy hirtelen bekövetkezett, katasztrofálisan nehéz válság, bárhogy ez katasztrofális-e, azt hiszem hamarosan megtudjuk, őszintén remélem, hogy nem válik egyre katasztrofálisabbá, de egy katasztrofálisan nehéz helyzet felelősekért ordít, ilyenkor tüntetni szoktak a mai emberek, ilyenkor követelni szoktak ezt, meg azt, meg amazt, minthogyha ezt meg lehetne oldani azzal, hogy éppen óriási demonstrációkat szervezünk. Milyen jó lenne tüntetni mondjuk a háború ellen? Vagy milyen jó lenne kimondani azt, hogy hogy jutott el Európa idáig? Az elmúlt hetekben egy különleges istentiszteleten vettem részt, és ezen az istentiszteleten többféle felekezetnek a lelkészei jelen voltak, még szlovákul beszélő evangélikus lelkész is. És ez az evangélikus lelkész nagyon furcsán kezdte egy hálaadó napon együtt levő gyülekezet köszöntését, mert azzal kezdtén egy picit meg is szeppentem, hogy hát nagyon sokan már a történelem kezdeteitől a termésnek a betakarítását összekötötték azzal, hogy ilyen-olyan-amolyan isteneknek hálát kell érte adni, féltem, hogy hova fogunk kiukadni, és aztán egyszer csak úgy fordult a mondani való egy fél percen belül, és azt mondta, hogy egyébként a keresztények nagyon jól tudják, hogy tartoznak ezzel a hálával, és kinek. És aztán egyszer csak a problémákról kezdett beszélni, ami most a jelenünkben van, és azt találta mondani, hogy Európa megfizeti most az árát annak az istentelen helyzetnek és az istentelen gondolkozásnak, amibe hagyta magát szépen belesodorni az elmúlt évek kényelmes, nagyon kellemes, anyagilag is stabilnak tűnő időszakában, és most fizetni kell, mert aki nem tanult meg hálát adni, annak előbb-utóbb az életébe természetesen fog beköszönteni a szükség. Döbbenten hallgattam. Nagyon világos, nagyon egyértelmű, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon biblikus. De tessenek csak arra gondolni, hogy ilyenkor, és ezt a történelem bizonyítja, egyszer csak előkerülnek azok, akik a társadalomnak egy másfajta részét képviselik. Másképp gondolkoznak, másképp élnek, másképp látják ezt a világot, és amióta a kereszténység létezik, azóta újra és újra ilyenkor a keresztények felé valamiféle különleges ellenszem fordul. És Heródes úgy gondolta, hogy ő előveszi ezt a kártyát. Ha már egyszer volt kirobbanóban levő keresztény üldözés, amit annak idején még a templomból vezényeltek le, akkor ezt ő most társadalmi szintre emeli, korábban ebből a társadalmi vezetők kimaradtak, az utolsó, akit elítéltek, Jézus volt, ugye, akinél Pilátus meg Heródes jelen van a papokkal együtt, de a későbbi üldözésben, minthogyha ezek a társadalmi vezetők háttérbe maradnának, itt viszont Heródes a kezdeményező. Miért? Mert tudta, hogy a népnek ezzel valamilyen módon a kedvére tesz. Hiszen miközben nagyon sokan tisztelték és szerették a keresztényeket, a közben annyira nem volt mindenki boldog, hogy a kereszténység egyre virágzóbb. És hogyha eljöhet az a pillanat, amikor, hát hogy is kell ezt mondani, lángcsóvát lehet dobni a gyülekezet tetőjébe, akkor örömmel fogják ezt sokan üdvözölni. Tessék csak figyelni! Jakabot János testvérét karddal kivégeztette. Nagyon-nagyon szíven ütött ez a mondat, és nem először. És miért üt szíven ez a mondat? Azért, mert semmi más információnk nincs. Azt sejtjük, hogy Jakab volt a tanítványok között a legelső. Mármint korban. Azt is tudjuk, hogy nagyon hamar lett az Úr Jézus tanítványa, ott volt a legelső között. Azt is tudjuk, hogy a belső körhöz tartozott, a legbelső körhöz, hiszen ha az Úr Jézus csak 3 tanítványt vitt magával valahova, tessének csak gondolni a megdicsőülés hegye, vagy Jairus lánya feltámasztásánál, Jakab, János és Simon Péter. Ő az a Jakab, aki annak idején odaállt és tüzet akart kérni az égből, János testvérével együtt. És ő az a Jakab, akinek érdekében az ő kedves mamája odaállt az Úr Jézus elé, és azt mondta, hogy Uram, add meg, hogy az én 2 fiam legyen abban az országban a külügy és belügyminiszter, ahol te leszel a király. Ugye nem is ezt kérték, hanem hogy hadd üljenek ők a te királyságodban a jobb és bal kezed felől, de ez körülbelül ugyanazt jelenti. Hadd legyenek ők a 2 legfontosabb. És akkor az Úr Jézus egy nagyon megdöbbentő kérdést vetett föl, azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ki tudjátok inni azt a poharat, amit én fogok inni? Meg tudtok keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én fogok megkereszteltetni? És akkor Jakab és János rávágta, hogy tudjuk. Aztán a Gecsemáné kertben ez a Jakab ott van, megint a 3, akiket külön vitt az Úr Jézus, amikor ő gyötrődni kezdett. És azt kérte Jánostól, Jakabtól és Simon Pétertől, segítsenek neki imádkozni. Legyenek ott mellette az imádságban. Jakab volt az, aki még hallotta, hogy a mi drága megváltónk azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. De Jakab is, mint ahogy a másik 2 tanítvány, álomba zuhant. Olyan mély, rettentő, olyan ájulásszerű álomba. Én nem tudom, hogy mit gondolt akkor, amikor a gyülekezet úgy látta jónak, hogy ő legyen az, aki ezt az egész gyülekezetet, mint rangidős, igazából vezeti és képviseli. De eljött a pillanat, amikor Herodes letartóztatta. És egy szót se olvasunk arról, és én most hadd ne engedjem meg magamnak azt, hogy Biblián kívüli irodalommal próbáljak előhozakodni, én nagyon fontosnak gondolom, hogy Lukács ezt lezárta. Míg teljesen tökéletesen tudjuk Istvánnak a védőbeszédét, míg tudjuk a körülményeket, az odavezető utat, még azt is tudjuk, hogy István a végén látja megnyílni az eget, és bizonyságot tesz. Jakab, csak ez a lakonikus tömörség, bocsánat a szóért, Jakabot elfogadta, és karddal kivégeztette. Pallossal. Tehát Izraelben nem volt pallossal való kivégzés. A rómaiak keresztre feszítettek, ha a héberek ítéltek halálra valakit, azt megkövezték. Ez a karddal kivégeztetés, ez azt üzeni mindenkinek, hogy Herodes fölötte van. A jognak, a törvénynek, mindenféle rendnek, és úgy veszélyti el, mint egy bűnözőt. És azt olvasom, hogy Herodes látta, hogy ez tetszik a zsidóknak. És amikor zsidókat olvasok és mondok, az nem egy nemzetet jelent. A Szentírás ebben az időszakban zsidóként az elitet emlegeti. A vallási vezetőket emlegeti. Hát hogy ne tetszene? Hát nem az ő kezük sározódik, vagy véreződik össze. Hát ő ebből kimaradhatnak. Hát hogyha bármi történik, akkor mit mondhatnak? Hát Herodes. Egyébként, mint hogyha az Úr Jézussal kapcsolatban nem sokkal a Krisztus feltámadása után már úgy hangozna, hogy ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Mondják a felbújtók, azok, akik mindent megtettek azért, hogy Jézus életben ne maradhasson, akik kijátszották az idegen hatalom kezére. Tetszik a zsidóknak? Hát persze, hiszen ők látták azt, hogy ebbe az irányba kellene valahogy tovább menni, meg kéne próbálni a kereszténységet megfékezni, csak hát ugye a legnagyobb ász a kezükből, bocsánat a furcsa szóért, de kifordult, amikor a tázuszi Saul megtért, hát ő volt ennek az élharcosa. Utána valahogy úgy elültek a dolgok, és most azt látták, hogy hát a tázuszi Saul utódja megjelent, még ráadásul a legfelsőbb vezetésből, Heródes, a helytartó ellenpontja a mi negyedes fejedelmünk, a mi királyunk. Hát ebből csak jó jöhet ki. Hát hogy mennyire jó jöhet ki, vagy nem jöhet ki jól, azt nehéz megmondani azoknak, akik nem tudnak Isten szerint gondolkozni. A következő lépése a Heródesnek az volt, hogy elfogadta Simon Pétert is. Magyarul úgy egyenként félre akarta állítani azokat a tanúkat, akiket apostolként ismertek. Mert hogy egyébként, hogyha az előbb elfelejtettem volna megemlíteni az apostolok közül a vértanúság sorát, Jakab nyitja meg. Ő az első, aki áldozatul esik a 12 közül. És nyilván úgy gondolta Heródes, hogy ha eltűnnek a tanuk, akkor el fog tűnni maga a kereszténység is. Hiszen nem lesz bizonyíték. Mert mi lenne a bizonyíték ebben a helyzetben, ha a szemtanuk elvesznek? Az előbb azt mondtam, hogy amikor nehézre fordul a virág, sorsa mindig bűnbakot keresnek. És nagyon könnyű megtalálni a keresztényeket. Pillanatnyilag a világi statisztikák szerint messze a legüldözöttebb felekezet a kereszténység. Félre ne értse senki. Nem sajnáltatni szeretném önmagunkat, de szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy ha valaki ellen vádat mondanak, az nem biztos, hogy egyben azt is jelenti, hogy ez a vád igaz. Viszont a mártíromság az egy nagyon speciális helyzet, amikor az ember az életével tesz tanúbizonyságot. A mártíreó, amiből ez a mártír szó származik, görögül annyit tesz, tanúságot teszek, tanúskodom. Nem tudom, hogy a következő időszak mit hoz. De azt tudom, hogy az emberek Isten ellen már folyamatosan ágálnak, Jézusról hallani nem akarnak, és mindent meg akarnak azért tenni, hogy minden, ami a kereszténységhez tartozik, az alapkövek kiforduljanak a helyükből és leomoljanak. Imádkoznunk kell. Minden kereszténynek imádkozni kell két dologért. Hogy nyissa fel az Úr azoknak a szemét, akik menekülni szeretnének a lelki halálból, a másik, hogy erősítse meg a keresztényeket, hogy be ne csukják a szemüket akkor, amikor látni kell. Mert én ugyan nem gondolom maga bossznak, de azért szól az Úr, hogy fölkészüljünk. Mert csak a fölkészült ember képes válaszolni, reagálni annak megfelelően, amire az Úr fölkészítette. Azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor majd ezek történnek, ne megrémüljünk, hanem emeljük föl a fejünket, mert közel van ő az ajtó előtt. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia óra keretében. Tudom, hogy egy olyan témáról beszélgettünk az elmúlt percekben, amiről nem biztos, hogy szoktunk nagyon nyilvánosan beszélgetni. És lehet, hogy erről a szakaszról kevés ige hirdetést hallgattunk eddig, nem véletlenül. Ez egy olyan terület, ami bizonyos élethelyzetben élesedik. És most egy olyan élethelyzetben vagyunk, amikor ennek az igének az aktualitása meg időszerűsége nagy valószínűséggel sokkal jelentősebb, mint korábban bármikor a mi életünk során. Úgy gondolom, hogy kedves munkatársaim, akik végighallgatták az előző percek ige magyarázatát, már készítették a szívüket arra, hogy ők is reagáljanak. Úgyhogy már is adom a szót az első hozzászólónak.
Az ige hirdetést hallgatva nekem egy római mondás jutott eszembe, a kenyeret és cirkuszt. Mármint, hogy a népnek erre van szüksége, a kenyérre és a cirkuszra. És ha nincs kenyér, akkor minimum legyen cirkusz. Elmondom, hogy ez a mondás hogy jutott eszembe. Úgyhogy miért van az, hogyha nehéz élethelyzet van, akkor tényleg szinte törvényszerűen bekövetkezik az, hogy kellenek akár álfelelősök, kellenek olyanok, akiket meg lehet hurcolni, akikre mutogatni lehet. Nem kell nagyon visszamenni a magyar történelemben sem. Itt volt a kulák kérdés, a kilakoltatások, tehát mindig kellett felelős. Lehet, hogy semmi valós alapja nem volt, még az is lehet, hogy némi valós alapja is volt, de túl volt hangoztatva, túl volt dramatizálva, város-vidék ellentét, csak hogy mondjak valamit, mert ugye a vidékiek eldugják az élelmet 50-es években. Ezek olyan történelmi tények, és akkor nem a keresztényekről beszéltem, amit úgy tűnik, hogy törvényszerűen kitaposott úton ismétlünk időről időre. És akkor, ha nézzük a keresztény üldözést, az is periódikusan visszatérő, és körülbelül mindig ugyanazok a vádpontok is, nem valós vádpontok, de a nép ellensége, felbújtók, hamis tanukat hirdetnek, és sorolhatnám. És én itt gondolkodtam, hogy vajon mit lehetett mondani a jeruzsálemi gyülekezettel szemben. És nekem egy furcsa gondolatom támadt. Ugye azt olvassuk, hogy mivel Isten Agaboszon keresztül kijelentette azt, hogy éhínség lesz, és például az antiokiai testvérek gyűjtést rendeztek, ezért feltételezem, hogy a keresztény testvéreknek, ha nem is bőségesen, de volt élelmük. Éppen azért, mert hogy más testvéreiktől kaptak. Na most, hogyha valahol hiány van, például élelemből, akkor borzasztóan ellenséges lehet az, akinek van, ha egy kicsi is. Tehát akkor a keresztények ellenségek, persze ezt nem lehet mondani, hogy én el akarom tőle venni a kenyeret, akkor kell valami mondva csinált indokot mondani, például vallási indokot, és lehet üldözni, el lehet fogadni Jakabot, sorra a testvéreket, a valósok nagy valószínűséggel többek között az is, hogy neki van, nekünk meg nincs. De ez nem jelenti azt, hogy akkor nem kell segítenünk a rászorulóknak. És az, hogy ki mennyire irigy, mert ez irigység, meg féltékenység, azt én nem tudom befolyásolni. De attól nekem nem kell kegyetlennek, vagy elzárkózónak lenni a szükséget szenvedő testvéreim felé, hanem segítenem kell, ha tudok.
Az ige hirdetésnek az elején elhangzott ez a kijelentés, hogy van profécia, meg van jóslás. Mi is a kettő között a különbség? Azt mondja Isten, ha jól emlékszem, a Mózes könyvében van, hogy arról fogod megtudni, hogy van hamis proféta, meg van igaz proféta, vagy az igaz proféta, amit mond, beteljesedik. A hamis profétái meg nem. A profécia mögött mindig áll egy hatalom, egy erő. Ha igaz profécia hangzik el, mint Agapus szájából, akkor nyilván, hogy ezt ő Istentől kapta, és Isten lelke által adja tovább. A jóslás meg úgy van, hogy az egy kuruzslás. A mögött nincs erő. Beteljesedik, nem teljesedik be, oda van elment az illető, aki kifizette az árát. Tessék megnézni, amikor ezt elmondja Agapus, akkor az van írva, hogy a tanítványok azonnal elhatározták, hogy kinek, amint erre tehetsége van, már elkezdtek gyűjteni. Nem szervezkedtek, hogy na most írjuk össze, azt majd ki fogja elindítani a gyűjtést. Azonnal elkezdték a gyűjtést. Ezt Pál apostol az Efézusi levél második fejezetének a 10. versében úgy írja meg, hogy teremtettünk az Isten által Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ez most egy Isten által elrendelt út volt, és próbára lettek téve a tanítványok, hogy tudunk-e igazán egymáson segíteni, mikor baj van, vagy csak szóban segítünk egymáson.
Gondolom, nem vagyok egyedül azzal, hogy most nagyon-nagyon sokan próbálnak jósolni, profétálni, mert mindenkit izgat az a kérdés, hogy vajon ez már a nagy nyomorúság kezdete, tehát ezek már jelek, arra vonatkozóan, ami a Jelenések könyvében ugye megiratott, hogy lesz majd a nagy nyomorúság. Ez nyilván egy folyamat, amíg aztán eljut a valódi nagy nyomorúsághoz, hogy ezek már jelek. Én több lelkésztől hallottam most az utóbbi időben, hogy a gyülekezetekben ez komoly kérdésként, és a lelkészeket ostromolják ezzel, hogy mondjanak valamit ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit elhiggyünk, és mi az, amit nem. Mert nyilvánvaló, hogy azért már annyi látása van egy bibliaolvasó kereszténynek, hogy ezt a sokféle mendemondát meg, különösen azokat, akik ugye a Bibliának csak bizonyos részeiben hisznek, és annak alapján jósolgatnak, azt persze, hogy nem hiszi el. De mindenkit foglalkoztat ez a kérdés, mert nem csak azért, hogy most tényleg egy elképesztő gyorsassággal kialakuló energiaválság, élelmiszerválság és sok minden egyéb áll előttünk, már benne is vagyunk, hanem az is benne van, hogy amit Anikó is mondott, hogy már egymás ellen uszulnak nemzetek, mert mi például hiába segítjük a kárpátaljai gyülekezeteinket, ugye azt már rossz szemmel nézik, holott nem csak ők kapnak belőle, hanem más is. Meg az is probléma, hogy esetleg Magyarországon még nincs olyan nagy válság, mint mondjuk egy másik országban. Tehát ez egyre jobban fel fog erősödni, és lehet, hogy ezt nem jól látom, de az, hogyha már odáig eljutottak az emberek, hogy már Isten teremtési rendjébe is ilyen pimasz módon beleavatkoznak, hogy reklámozzák és a gyakorlatban végrehajtják például a nem változtató műtéteket, és mindazt, ami ezt köríti, ez egy olyan súlyos bűn, amit én nem tudom, hogy Isten meddig fog eltűrni. Mert sok minden bűn van, ugye, amit abszolút nem veszik figyelembe a törvényeit, de szerintem ez már egy olyan foka, amire már nem is lehet mit mondani.
Ezzel az utóbbi mondattal kapcsolatban én is nemrég, talán múlt héten láttam egy cikket, amiben azt írják, hogy vannak olyan családok, akik már úgy nevelik a gyerekeket, hogy nem mondják, hogy kislány vagy kisfiú, hanem majd eldöntik. Nem is úgy öltöztetik, ahogy milyen a saját neme, és láttam az egyik ennek a családnak az egyik gyerekét, akiről meg nem tudtam megmondani, hogy kislány vagy kisfiú, pedig csak 8 éves körüli lehetett. A másik pedig a profitálás, amit te is említettél, ezt én is látom elég népszerű hírportálokon, hogy most például a nemrég elhunyt brit királynő kapcsán mondták, hogy valaki megjósolt, hogy meddig fog élni, és ő, mivel bejött az, amit mondott, ezért most figyelni kell, hogy mit mond az új királlyal kapcsolatban. De több 10 évvel ezelőtt, amikor pápaváltás volt, akkor is mondták, hogy na, már nem lesz csak XY pápa, utána vége lesz a világnak. Most nyilván erre a cikkre nem kattintottam rá, erre a profétálásra, de hogy ilyeneket láttunk híres hírportálon, amit olvasnak több 100 000-en akár Magyarországon. A másik pedig, amit szerettem volna mondani Herodessel kapcsolatban, hogy én annyira nem lepődtem meg rajta, hogy mennyire gonoszkodott, mert éppen ma reggel olvastam a legelső királynak az esetét, ugye Saulnak, aki nem sokkal azután, hogy király lett, hidegvérrel megölt 85 papot, és nem sokkal később pedig az egész települést, csecsemőket, anyákat, feleségeket is szintén megölettek. Azt hiszem, hogy egy ember élte túl, úgyhogy ez már eléggé elkezdődött még a legelső királynak az esetén is. Itt is látjuk, hogy nem sima kegyetlenkedésről van szó, vagy sima gonoszságról, hanem itt szentek elleni támadás történt. Már Saul esetében is papokat gyilkoltak meg, és Heródes esetében is láttuk, hogy a Keresztelő János, az Úr Jézus is, meg most Jakab is, hogy mondjam, elítéltetett általa.
Még mielőtt Zoltán megszólalna, pontosan abból adódóan, amit az előbb Kriszti szóba hozott. Én még fiatal lelkipásztor voltam, amikor először volt egy hatalmas, robbanásszerű hír Magyarországon, és akkor hozzá is lehetett jutni Nostradamusnak a jóslataihoz. És én akkor gondoltam egy nagyot és merészet, és úgy gondoltam, hogy csak megnézem már, hogy miről beszélnek olyan nagyon sokan, hívők is egyébként, hogy hát azért azok bejönnek. És amikor én azokat elkezdtem olvasgatni, akkor ezek a legtöbbször négysoros és valamilyen módon versbe szedett szövegek meglehetősen dodonai jóslatok voltak, tehát azért, hogyha valaki érti, hogy mit jelent ez, ez azt jelenti, hogy olyan nyelvezettel, hogy hát ha akarom, akkor akár ez is, meg akár az is kiolvasható a legtöbbekből, és most nagyon sokan újra előkapják. Miért fordulnak az emberek ilyenekhez, hogyha a Szentírástól elfordultak? Ez egy fontos kérdés, és igazából szívesen meghagynám, hogy mindenki válaszoljon magában erre a kérdésre, de valószínűleg a kérdésben benne van a válasz. Ha valaki elfordul Istentől, akkor akárhova oda tud fordulni, és egyébként akarná tudni az ember, meg szeretné tudni az ember, hogy mire kell készülni, de hát ha Istent kivesszük ebből, mint az információ egyetlen hiteles forrását, akkor mi marad?
Ha jól emlékszem, akkor körülbelül 19 évvel ezelőtt voltam egy nagy keresztény rendezvényen, ahol az egyik ige szóló azt mondta, hogy ő kijelentést kapott Istentől, hogy néhány éven belül Magyarországon nagy ébredés lesz. És hogy ennek az a pecsétje, hogy kapott egy vadonatúj terepjárót. És már akkor is furcsáltam a dolgot, hogy de kár, hogy én nem kapok Istentől ilyen kijelentéseket. De hát eltelt 19 év, én nem látom, hogy nagy ébredés lenne Magyarországon.
De terepjáró sincs.
De terepjárom sincs, igen. És valószínűleg az a terepjáró is már vagy roncstelepen van, vagy pár száz ezer forintot ér, vagy még annyit se. De nagyon sokszor eszembe jut, hogy hogy veszi magának a bátorságot egy lelkipásztor, vagy akármilyen ige szóló, hogy egy Isten tiszteleten kiálljon, és akármilyen emelkedett a hangulat, akkor is olyat mondjon Isten nevében, ami nem Istentől van. És lehet, hogy ő ezt komolyan gondolta. Nem tudom, nagyon szélesen megkérdezném tőle, hogy ez mennyire volt komoly, vagy nem. De bennem nagyon sokszor előjön. És a másik pedig, amikor a testvérek a most úgymond a józan paraszti eszükre hallgatnak, hogy nem kell profécia ahhoz, hogy azt tegyük, ami jó, és ami helyes, és ami a gyülekezet javára van. Tudok olyat több gyülekezetből, de a mi gyülekezetünkben is, akik nem kaptak proféciát arra nézve, hogy nehézség és éhínség jön, de már elkezdtek úgy gazdálkodni, és úgy felépíteni az életüket, hogy ha tényleg akkora krízis jön, hogy nem lesz pénz élelemre, vagy fűtésre, vagy ilyesmi, akkor tudják segíteni a gyülekezetet is. És van olyan, aki például csak azért kezdett el állatokat tartani, hogy abból majd a gyülekezet közössége tudjon részesülni. Tehát nem kell megvárni ahhoz, hogy valami különleges nagy isteni kijelentést kapjunk, hogy a gyülekezet érdekében előre gondolkodjunk és tegyünk valamit, vagy akár a családunk érdekében. Viszont ha ilyen gondolatunk támad, vagy ezt adja nekünk Isten, az nem jelenti azt, hogy proféciát kaptunk, és akkor innentől kezdve minden egyes családnak akkor disznókat kell tartani, vagy tyúkokat, mert hogy nekem azt mondta Isten. Tehát ez a fajta józan, tiszta Istenre figyelés kell, hogy jellemezze a hívő embert.
Nekem mostanában nagyon sokszor eszembe jutott az a mondat, ami már föl is lett emlegetve, hogy Isten semmit nem tesz addig, amíg ki nem jelentette az ő igéjében, vagy a profétái által. És ha őszinték akarunk lenni, akkor a kezünkben van az teljes szentírás, amiben napjaink eseményeit szemlélve is rengeteg aktuálisnak tekinthető kijelentés van. Én nem állítom magamról, hogy mindegyiket értem, és tudom, hogy pontosan hol tartunk a történelembe, de azt tudom, hogy nagyon sokszor elhangzik az, hogy ébren kell lennünk, vigyáznunk kell, és készülnünk kell. És ez még jobban megerősödött bennem abba, hogy de ezt a felelősséget Isten nem csak magam irányába helyezte el bennem, hanem mire segítem az én gyermekeimet, az utánam jövő generációt benn. Pont Jakab és János édesanyja kapcsán elgondolkoztam, hogy ő mondjuk egy földi karriert szeretett volna a fiainak, és nem gondolom, hogy rossz, hogyha egy szülő szeretné, hogy vigye valamire a gyermeke, és úgy neveli, de hogy legalább annyira fontos-e, hogy mi van a lelkével, és a mennyei örökké valóságot tekintve viszi-e valamire, vagy pokorra jut, mert annyira segítjük abban, hogy ebben az életben jól menjen a dolga. És hogy mind a mellett, hogy segítjük az utánunk jövőket abban, hogy tanuljanak, hogy fejlődjenek, hogy szorgalmasak legyenek, hogy a munkájukat kitartóan végezzék. Ne feledkezzünk el arról, hogy az igét is ilyen szorgalmasan tanítsuk nekik, hogy próbáljunk jó példával előjárni, ami az örök életre visz.
Mivel nagyon sok hozzászólásban előjött a profécia, jóslás, hamis profécia témakör, úgy gondolom, hogy egy picit nem árt ezt az ige alapján tisztáznunk. A profécia, az isteni profécia mindig Istentől jön a Szentlélek által, ahogy itt Agabosznál is volt. A hamis profécia, ahogy Zoli az előbb felvetett, hogy nem tudja, hogy veszik emberek a bátorságot, hogy Isten nevében mondjanak valamit. Ez egyáltalán nem új keletű dolog, hiszen már Jerémiás könyvében azt olvassuk, hogy aki álmot látott, az mondja meg, hogy álom volt, ezt üzen Isten, akinek meg isteni szót üzent Isten, az mondja el a profétai isteni szót. Tehát a saját vágyaimat, álmaimat nem kell Istennek tulajdonítani. Azt el lehet mondani, hogy én ezt szeretném, vagy olyan jó lenne, hogy. Ez nem bűn, hogy mi szeretnénk jó dolgokat. Viszont van egy harmadik kategória, és szerintem ezt muszáj hangsúlyoznunk, hogy jöhet olyan kijelentés is, ami valóban úgy lesz, de nem a Szentlélek által. Mert hogy van egy másik szellemi hatalom is, az ördög, és időnként jeleket és csodákat tesz, azért, hogy ha lehet, még elhitesse a hívőket is, a választottakat is. Ott van Isten igéjébe. Tehát meg kell vizsgálnunk minden lélket, minden megszólalót meg kell vizsgálnunk. Erre isteni parancsunk van. Figyelnünk kell a gyümölcsöket, az életet, és azt, hogy ez egybevág-e Isten kijelentett igéjével, amit mond. Mert van másik hatalom is. És megtévesztő, és sokszor a világosság angyala képében jelentkezik.
A proféciával kapcsolatban szeretnék én is mondani egy gondolatot, és tulajdonképpen már Zoli elég sok mindent elmondott abból, hogy vannak olyan élethelyzetek, ugye itt, mint Agabosz, kapta Istentől ezt a különleges kijelentést, hogy nagy éhség lesz. És én azt gondolom, hogy van ennek egy olyan része is, hogy sokszor a hívő embereknek, a bibliaolvasó embernek, és aki keresi az Istent, az Isten úgy az életre megadja, hogy rálásson bizonyos dolgokra. És megadja az élet egy-egy kritikus kérdésében, hogy úgy arra a kérdésre isteni szemszögből lásson rá. Én megmondom, nem vagyok olyan fejlett a hitben, hogy magamat be tudnám ebbe a kategóriába sorolni, de egy néhány alkalommal ezelőtt Tibor említette a szolgálatában, hogy amikor jött a fordulata 89-90-es években, akkor együtt voltak teológusok, lelkipásztorok egy konferencián, és ott volt egy testvér, aki megjegyezte, amikor meghallották, hogy fölszabadulás és fordulat jön, hogy vigyázni kell, mert a kereszténységben fellazulás várható. És én azt látom, hogy ennek a testvérnek az Isten megadta azt, hogy mire kell a keresztényeknek most ezután a nagy felszabadulás, meg nagy fordulat után figyelni, amit hát ugye nagyon sokan, mondjam azt, elengedtünk a fülünk mellett, és hát most meg olyan időket látunk bekövetkezni, ami ellenkezője tulajdonképpen ennek a nagy felszabadulásnak, vagy mint ahogy egy néhány alkalommal ezelőtt olvastuk, hogy nyugalma volt a gyülekezeteknek. Most talán úgy láthatjuk, hogy erre kevesebb az esély. Én így látom ezt a profécia kérdését. Köszönöm szépen.
Ennek a sorozatnak az a címe, hogy Nehéz esetek a Bibliában. Otthon elolvastam ezt az ige szakaszt, és úgy megterhelte a szívemet, hogy ez valóban nehéz eset, hisz éhínségről, kegyetlenkedésről, kivégzésről, elfogatásról, tömlöcről, fogságról olvasunk itt nagyon tömören, mint egy-egy SMS, és főleg azért, mert mai időszakunkban is mindezeket halljuk, ezeket a híreket. Az előző tanulmányunkban pedig ugye arról olvashattunk, hogy nagy sereg csatlakozott az Úrhoz, és egy egész éven át nagy sokaságot tanítottak. Tehát ez olyan örömmel töltött el a szívünket, de úgy látszik, hogy le kell jönni a hegyről, és a völgyben is néha szembesülni kell, hogy mit hoz az élet, vagy mit hoz a gonosz magával. Ezt a válságot én a fejembe két részre osztottam. Az első részben éhínség támadt, ez volt a válságnak az oka. Erről nem tehetünk, hogyha aszály van, mint például ezen a nyáron is történt, és megfigyeltem, hogy mi volt a hívő tanítványoknak a reakciója. Nem azt olvassuk, hogy összejöttek és elkezdtek imádkozni, hanem összejöttek, és egy akarattal elhatározták, hogy kinek-kinek amilyen módja van, ad. Ha két fillért, mint az az özvegyasszony, akkor az is sokat jelent, mert lehet, hogy mindenét adta, vagy ha valaki többet tud. Itt nem ezen volt a vita, hanem azon, hogy adjak. A másik válság ráült erre a válságra. Egy nem az éghajlaton, természeten múló válság, hanem az emberi szíveknek a válsága következett, és úgy tűnik, hogy ez egyre fokozódik, mert nem csak az volt benne, hogy Pétert el kellett fogni, hanem pontosan akkor kellett őt elfogni, amikor a kovásztalan kenyerek ünnepe volt, mert az idő is számít, hogy nem egy sima hétköznapra esett, hanem hogy sokan tudjanak róla. Tehát ne csak Péternek és a tanítványoknak fájjon, hanem a szimpatizánsoknak is, és nagy híre legyen ennek. Erre a válságra viszont egy imádkozás, egy buzgó gyülekezeti imádkozás Istenhez lett a válasz. És azt gondolom, hogy a mai időkben is, amikor válságban vagyunk, ugyanezt tehetjük. Ha éhínségről hallunk, vagy a másik gyülekezetnek a szükségéről hallunk, akkor ugyanúgy egy akarattal a gyűjtést meg kell tartani. Ha viszont bajba jutott keresztény testvérekről hallunk, akkor a gyülekezetnek buzgó imádságban kell ezekre gondolni, és a Jóisten kirendeli a szükségeket.
Nekem az jutott eszembe, hogy Tibor mondta a szlovák lelkipásztorral kapcsolatban a megállapításait, hogy nincs hála, és hogy eszembe jutott a példabeszédek 16-18, kevésség jár az összeomlás előtt és a bukás előtt felfudalkozottság. Manapság, amit látunk Európában, hogy mennyire elfogadóak minden más ideológia és szellemiség iránt, és mennyire gyűlölködők a kereszténységgel szembe, ez egyenes út oda, hogy minden a legrosszabb irányba induljon. Tehát gazdaságilag is, a kapcsolatokban is minden a lejtőre kerül. Istent nem lehet, tehát ez az istentelenség, ami eluralkodott, ennek következménye van, és ez már most látszik. Azt mondja Isten igéje, hogy a Zsoltárokban, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg szabadításomat. Tehát Isten megmutatja, ez egy aranyút, hogy Isten kijelentse magát, hogy azokat a figyelmeztetéseket, amit ő az igén keresztül nekünk továbbadni akar, hogy értsük meg, az a hálaadáson keresztül megy. Egy istentelen világban nincs hálaadás. Így az emberek megfosztják magukat attól is, hogy kijelentést kapjanak. És itt, ahogy olvastuk, hogy a Agabusz által a lélek kijelentette, hogy mi fog elkövetkezni, tehát volt valaki, aki meghallotta. és tovább tudta adni. És az, hogy meghallotta, azt jelenti, hogy rá volt hangolva Istenre. És ez a ráhangolás, ez sokszor foglalkoztat, hogy tudunk minél jobban ráhangolódni. Ha az ige a szívünkbe kerül, és a gondolatainkban is, ezen rágódunk, ezen gondolkozunk, akkor ez a képzeletünkben is reménységet szül. És azt mondja az ige, hogy a reménység az nem szégyenít meg. Ez tud közel vinni minket Istenhez, hogy minél jobban ráhangolódjunk az ige által. És ha ez sikerül, akkor jön a kijelentés. A harmadik lépés meg volt, hogy meg is cselekedték. Mert hiába hallunk valamit, ha nem cselekszünk meg. Így ez a hármas, hogy jött a kijelentés, meg is hallották, és cselekedtek, és ez egy ilyen arany hármassá vált, mert akkor így a jó irányba tudtak elindulni, és valahogy meg tudták előzni azokat a nehézségeket, ami emiatt az éhínség miatt bekövetkezett. Tehát Istenre figyelni mindig nagyon-nagyon fontos, de ehhez rászánt idő kell, és odaszánt idő is, és nem csak, hogy 5 perc is elolvasok egy rész, hanem abba valahogy belemélyedni, és engedni, hogy Isten dolgozzon bennünk.
Én nagyon örülök, hogy lehorgonyoztunk ennél a gondolatnál. Ott motoszkál a szívembe, meg a fejembe, hogy gondoljuk csak meg, hogy ki is igazán a próféta. Azt mondja Jeremiás Istennek, hogy rászedtél, Uram. És amikor ezt kimondja, neki előtte van egy ilyen isteni kijelentés, hogy menj oda, hova küldelek, és mondd azt, amit mondok neked. Egészen más azt tenni, hova Isten küld és mondat velem, vagy egészen más telepjáróért prófétálni. Ott van az igében, a jelenések könyvében, hogy a Jézus Krisztus bizonyság tétele a prófétaság lelke. És akár miről beszélünk, mindig arról beszélünk, hogy mit mondott Jézus, és ennek legyünk a bizonyságai.
Hogyha most itt olvastuk, hogy nagy éhínség lett megprófétálva, és amikor a mai világban arról hallunk, hogy az évszázad legnagyobb árvize volt például Pakisztánban, akkor mi keresztények hogy reagáljunk erre? Mert mi nem ismerünk ott senkit személyesen, hogy tudjuk, hogy a pénz, amit utalunk, az jó helyre megy, másrészt mi az a kicsi, amit én tudnék adni több millió embernek, hogy ez hogy lehet kezelni mai világban?
Nagyon-nagyon jó a kérdés. Az első, hogy az, ami történik, akár Pakisztánban, akár másütt a világon, az beleilleszkedik, amit az Úr Jézus mondott, hogy lesznek jóslófájások, ahogy ezt a terhesség idején mondják, aminek szülés lesz a vége, és vajudik a világ. A másik, amit kérdeztél, az nagyon nehéz innen ellenőrizni, hogy biztos oda jut-e. De én azt gondolom, hogy éppen ezért nem véletlen, hogy elsősorban a környezetünket bízza ránk az Úr. Olyan egyszerű messzire segíteni, miközben a környezetünkben esetleg sok a szenvedő. Lehet, hogy azt akarja velünk megláttatni az Úr, ahol személyesen tudunk segíteni, és áldást fog jelenteni. Egyébként, ha már ezt szóba hoztad, amikor gyűjtöttek az antiochiai testvérek, akkor tudták, hogy Barnabás személyesen ismeri a jeruzsálemieket. Ő fogja elvinni, ő adja át. És nem Jeruzsálem nagyvárosának küldték, hogy Herodes nehogy éhen haljon, hanem küldték a hívő testvéreiknek. Mert tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen azokkal, akik részes társaink, örökös társaink az Úrban. De sajnos most a Biblia órának az ideje végletesen elszaladt, úgyhogy meg kell, hogy köszönjem megtisztelő figyelmüket, legközelebb egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. A viszonthallásra!
A titkok az Úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk. Halleluja!